Kedves radioaktív hölgyeim és uraim! Ezzel a megszólítással kezdte egy levelét 1930-ban Wolfgang Pauli, osztrák fizikus. A levelet egy radioaktivitással foglalkozó konferencia résztvevőinek írta, és a megszólítással azt akarta érzékeltetni, hogy a konferencia résztvevői a radioaktivitás szakértői. Hát önök közül sajnos még nem mondható el mindenkiről, hogy a radioaktivitás szakértője, de remélem egy óra múlva mindannyian azok leszünk. Van viszont egy másik jogcím, amiért én használhattam önökkel kapcsolatban is ezt a kedves radioaktív hölgyeim és uraim megszólítást, mégpedig az a jogcím, hogy mindannyian radioaktívak vagyunk, mindannyian sugárzunk, a következő egy órába körülbelül 16 millió atom fog sugárzással elbomlani a szervezetünkben, de emiatt ne aggódjanak, az előző egy órában is ennyi bomlott el, meg tavaly előtt, észre se vesszük, ilyen a természetünk. A radioaktivitásnak Marie Curie a keresztanyja, a 19. század végén Becquerel fedezte fel, hogy az urán sugároz, és Marie Curie ennek a részletei tanulmányozva jött rá arra, hogy nem csak az urán sugároz, hanem például a tórium is, tehát ez valami általánosabb jelenség, és ezért adott neki nevet. A radioaktivitás az a sugár és tevékenység görög szavak összetételéből származik tulajdonképpen. Na most amiatt, hogy alig több mint 100 éve ismerjük a radioaktivitást, teljesen természetes reakciónk, hogy azt feltételezzük, hogy ez valami modernkori 20. századi találmány, és nem is a tudomány legjobb vagy legkedvesebb eredményei közé tartozik. Teljesen természetesen és joggal összekapcsoljuk az atomszóval, és hát nagyon sokak felfogása szerint minden, ami az atommal kezdődik, az csak rossz vagy veszélyes, vagy félni kell tőle. Most én a továbbiakban azt szeretném megmutatni, hogy a radioaktivitás része a természetnek, az emberek ugyanúgy, mint az összes többi élőlény a radioaktivitásban él, mi is radioaktívak vagyunk, ahogy említettem, és az utóbbi 100 év annyi újat hozott ezen a téren, hogy alkalmazzuk a radioaktivitást, többféle célra használjuk, és azt szeretném néhány példán megmutatni, hogy ezek a célok olyanok, amikért érdemes alkalmazni, érdemes ezekért dolgozni. Most ahhoz, hogy megbarátkozzunk a radioaktivitással, egy rövid kis ismétlést tartunk a fizika tanulmányokból, és tulajdonképpen megdöbbenhetünk azon, hogy milyen kevés építő elemből milyen változatosságot tud létrehozni a természet. Az atomok tulajdonképpen három alkotó elemből állnak. A legegyszerűbb a hidrogénatom csak kettőből. A magjában van egy proton, ez a piros, és körülötte kering egy elektron, aminek negatív a töltése. A következő a hélium, annak két proton van a magjában, és két neutron, a szénben már 6 proton van, és 92 ilyen elem van a természetben, és az a félelmetes változatosság, amit ha egymásra nézünk, mi hogy különbözünk egymástól, pedig ugyanazokból az atomokból vagyunk, de ugyanazokból az atomokból van ez a pad, az egész terem, az egész világegyetem. Tehát azon múlik a kémiai elemek miensége, azok különbözteti meg a kémiai elemeket, hogy hány proton van a magjukban. Itt néhány példát fölírtam, és tessék észrevenni, hogy ezzel az egyszerű fölismeréssel, hogy a proton szám határozza meg a kémiai tulajdonságot, a kezünkben van az aranycsinálás titka, amiért évszázadokon át hiába küzdöttek az alkimisták, hiszen nem kell más tenni, mint egy protont hozzáadni az előző elemhez, vagy egyet elvenni a következőből. Most egy elemen belül is vannak variációs lehetőségek, például itt van a hidrogén három változata, ugyanaz az egy proton, kémiailag mind a három hidrogén, de egy neutron vagy két neutron van mellette, ettől más-más elemet kapunk. És valamennyi elemre lehet ilyen változatokat csinálni. Nézzük például a szenet, hogyha a szén attól szén, hogy 6 proton van benne. Ha 6 neutront vagy 7 neutront teszünk mellé, akkor egy stabil elemet kapunk. de ha ennél kevesebbet vagy többet, például 5-öt vagy 8-at, 9-et, akkor ez az atommag már nem stabil, nem marad meg úgy, ahogy létrehoztuk, hanem bizonyos időfaktorral elbomlik, átalakul, és mindaddig átalakul, mindaddig bomlik, mindaddig sugároz, amíg nem tud stabillá alakulni. Tehát minden elemnek vannak stabil változatai, és vannak attól függően, hogy több vagy kevesebb neutron van benne, bomló változatai. Következőt kérném. Milyen bomlások vannak? Hát a klasszikus bomlásokat, átalakulásokat, amit legelőször felfedeztek, azt a görög ABC első betűivel jelölték. Tehát így van az alfa sugárzás, amikor két proton, két neutron, tehát tulajdonképpen egy hélium atommag lép ki, látszik, hogy ez maga is egy nagy atommag, tehát a hatásainál ez majd jelentkezik. Van a béta sugárzás, ami egy elektron, az elektronról tudni kell, hogy az 2000-szer könnyebb, mint a proton, tehát ez egy egészen más típusú átalakulás, és van a harmadik, a gamma sugárzás, ami egy elektromágneses hullám, általában nem önállóan jelentkezik, hanem a béta sugárzással együtt. Tehát ez a három legfontosabb sugárzás, és itt ezen a nagyon egyszerű rajzon látszik, hogy a nagy, nehéz, duplán töltött alfa részecske már egy vékony papírlapon sem tud áthaladni, a béta simán átmegy a papíron, de elakad a fába, a gamma sugárzás pedig a betonban is hosszabb utat képes megtenni, és ugyanígy különböznek a hatótávolságok akkor is, hogyha a bőrünket, az emberi testet nézzük, hogyha azonos energiájú részecskéket választunk, az alfa sugárzás nem tud a bőrünkön áthatolni. Ez azért lesz érdekes, amikor a veszélyekről beszélünk, tehát az alfa nem megy át a bőrön, a béta valameddig behatol, a gamma pedig képes arra, hogy teljesen át is menjen rajtunk. Még egy nagyon lényeges tulajdonságát kell megtanulnunk a rádióaktív atomoknak, és pedig ez a felezési idejük. Ez mindig jellemző a bomló anyagra, és tulajdonképpen azt az időtartamot jelenti, amíg a kezdeti anyagmennyiség fele elbomlik. Tehát itt volt 1000 atomunk, ilyen hosszú az egy felezési idő, eltelt, utána már csak 500 van. A következő ugyanilyen hosszú periódus alatt az itt meglevő fele bomlik el, tehát lesz 250, 125 és így tovább. Tehát a felezési idő az az idő, ami alatt a fele elbomlik, és ez rendkívül változatos lehet. Itt van néhány nagyon hosszú, milliárd éves, mint az urán 238, vagy a később még többször szereplő kálium, vagy a veszélyes plutónium, de itt a nagyon rövid technécium, és vannak olyanok, amik a másodperc tört része alatt bomlanak el, és alakulnak át, úgyhogy a természet ilyen szempontból rendkívül változatos. A sugárzásokkal kapcsolatos félelmeket vagy miszticizmust fokozza az, hogy nem tudjuk érzékelni őket. Nem látjuk, nem halljuk, nincs szaga, nem csíp, lehet, hogy most kihagytam néhány érzékszervet, szóval semmilyen érzékszervünkkel nem tudjuk érzékelni, de szerencsére műszerekkel ki tudjuk mutatni a jelenlétüket, hiszen a különböző sugárzások kölcsönhatásba lépnek az anyaggal, és ezt a kölcsönhatást tudjuk vizsgálni. Általában arra építünk, hogy az anyagba behatoló sugárzás az ionizálja az ott levő anyagokat. Ha visszagondolnak a legelső ábrára, hogy van az atom mag, meg van körülötte elektron, az ionizálás annyit jelent, hogy leszakít egy elektront, és ettől az atom nem semleges, hanem töltött. Ha töltött, akkor a mozgását már nyomon tudjuk követni. Ezen alapulnak a különböző műszerek. Most meg is mutatnám, hogy ez hogyan működik, csak ehhez egy segítséget kérnék, nem lesz semmi nehéz feladat, de egy önként jelentkezőt kér. Piros trikós fiatalán, pulóveres fiatalembert kérem, hogy jöjjön ide. Itt van két nagyjából egyforma súlyú anyagdarab, ez szén, ez urán. Tehát egyforma súlyúak. Mit gondol, hogy melyik sugár az intenzívebben? Melyikből fogunk több sugárzást mérni?
Szerintem a szén. Tehát valószínűleg.
Hát próbáljuk ki. Ez a műszer kattogással jelzi, hogyha sugárzás észlelt, amikor itt fölfelé tartom és kattogást hallunk, ez az úgynevezett háttérsugárzás, ami az épület anyagából, világűrből, mindenhonnan jön. Tehát ez mindig itt van velünk. Most ehhez képest ez a szén, és úgy megpróbálom ugyanilyen távolról mérni, ez az urán. Meglepő, hogy eltaláltam, mert azért mondom, hogy meglepő, mert hát mert általában azt hiszem, ha most úgy egyenként végigkérdeznék mindenkit külön-külön, az jön neki, hogy a többség az uránra tippelne, de nyert a fiatalember. Ez a szén tényleg aktívabb, több sugárzó anyagot tartalmaz meglepő módon, mint az urán. Nézzünk azért még egy mérést. Itt van 2 óra. Ismét bekapcsolok. Ez a háttér, most megszoktuk, hogy mekkora. Ez nem változtat rajta. Itt egy másik ugyanolyan óra. Most fordítva tartom oda. Ugye most sokkal kevésbé ketyeg. A megoldás nagyon egyszerű, ezek a világító órák, ami régen rendkívül gyakori volt, és ezekben urán van, és annak a bomlás termékei keltik egy másik anyagban a fényt, úgyhogy ez azért ketyeg ettől határozottan, és mivel béta sugárzás jön ki belőle, hogy amikor megfordítottam, akkor már az óra szerkezete elnyelt belőle egy csomót, ezért mértünk kevesebbet. Később megismerkedünk egy részletesebben egy híres magyar mérőműszerrel, és ennek az előkészítésére én arra kérem, hogy vigyen magával egy ilyen tollat. Ilyet a űrhajósok hordanak a űrállomáson. Az űrruhájukon van erre egy külön zseb is, hát ön tegye majd a padra maga elé, és arra kérem, hogy az előadás végén hozza vissza, és akkor mérni fogunk vele. Köszönöm szépen. Tehát eljutottunk odáig, hogy láttunk, vagy tapasztaltuk az elemek sugárzását, és ismerkedjünk meg röviden azzal, hogy hol keletkeznek ezek az elemek. Az elemek egyik fele az a csillagokban keletkezik, például a napunkban, amelyik nagy részt hidrogénből áll. És a nap extrém viszonyai, az óriási hőmérséklet, nagyon nagy nyomás mellett a hidrogén atom magjai össze tudnak egymással olvadni, eközben energia szabadul föl, ebből származó fényre alapul az egész földi életünk, és a hidrogén atommagokból hélium atommag lesz, aztán ezek is összeolvadnak, és így tovább, és szépen a periódusos rendszer elemei egymás után fölépülnek egészen a vasig. A vasnál nehezebb elemek egy másik fajta a napnál nagyobb csillagokban, és hát szinte robbanásszerűen épülnek föl. Ezeknek a nagyobb csillagoknak az öregkora azzal zárul, hogy összeomlanak, és ekkor zajlanak le olyan magreakciók, lesznek a protonokból neutronok, és ekkor épülnek föl sorba a nehezebb elemek, és ennek a végállapota egy robbanás, és akkor ez az anyag szétszóródik. Tehát a csillagokban az összes izotóp keletkezik, a sugárzók is, a nem sugárzók is, mindent létrehoz a természet, és végül ebben a szupernova robbanásban szétszórja a világegyetemben. És egyszer valamikor durván 4,5 milliárd évvel ezelőtt ebből a csillagközi anyagból összeállt a naprendszer, összeállt a mi bolygónk a Föld, és benne voltak mindezek a sugárzó és nem sugárzó anyagok. Természetesen 4,5 milliárd éve nem így nézett ki a Föld. Amit most a mi szempontunkból lényeges, hogy a Föld belseje az olvadt állapotban van, zömmel, vas és nikkel van benne, és ezen van egy kéreg, és a kéregnek a tetején élünk mi. Ennek a belső magnak a magas hőfokát és az olvadt állapotát annak köszönhetjük, hogy vannak a hosszú felezési izotópok, amiket az elején mutattam, az urán, a tórium, a kálium és hasonlók, amiknek milliárd években mérhető a felezési ideje. Tehát uránból például ma még mindig megvan a fele annak, ami a naprendszer keletkezésekor volt. Ezeknek a bomlása hozza létre ezt az olvadt, forró belső magot. Tehát ez a Föld felépítésének egy nagyon lényeges része, hogy a magja olvadt, és ez a rádióaktivitás miatt van. Most az, hogy van ez a forró olvadt mag, hát ezt néha észleljük a felszínen, mert például ami emiatt tör föl a vulkánok forró lávája, de hogy egy békésebb példát is mondjunk, emiatt élvezzük a meleg vizet a fürdőkben, és itt van egy magyar különlegesség, hogy a Föld mélye felé haladva, a számokat megnézem, hogy nem mondjak rosszat, átlagosan a világon 33 méterenként emelkedik egy fokot, egy Celsius fokot a hőmérséklet, ha lefelé megyünk, Magyarország alatt 20 méterenként, és ennek, mert itt vékonyabb ez a olvadt mag fölötti réteg a Pannon-medence alatt, és ennek köszönhetjük azt, hogy nekünk ilyen sok gyógyfürdőnk van. A Föld olvadt belsejének még egy dolgot köszönhetünk, mégpedig azt, hogy a Föld maga egy óriási mágnes. Úgy viselkedik, mintha a belsejében egy rúdmágnes lenne, tehát itt a Föld, és itt van benne a mágnes, és itt a mágneses tere, ezek a sárga vonalak, és ha nem lenne a nap, meg ami onnan jön, akkor ez egy szép szimmetrikus valami lenne. Tehát van egy mágneses tere a Földnek, és az ennek a belső olvadt magnak köszönhető. Ezt egyébként 1600-ban az Erzsébet angol királynőnek az udvari orvosa fedezte föl, hogy a Föld egy mágnes. Most a nap az nem olyan békés, mint ahogy az előző képen mutattuk, ott nagyon gyors és dinamikus változások zajlanak le, és ez néha azzal jár, hogy óriási anyagmennyiség zúdul ki a napból, és állandóan részecskék áramlanak, ezt úgy is hívják, hogy napszél, és ezek a részecskék jönnek a Föld felé is, meg hát más irányba is, és ez a mágneses tér véd meg minket, mert a töltött részecskéket a mágneses tér el tudja téríteni. Nem mindentől véd meg, de a részecskék jelentős részétől megvéd minket ez a mágneses tér. Ezek a napviharok, ezek nagyon veszélyesek tudnak lenni, és hát az utóbbi 15 évből is több példát lehet mondani, amikor például a kanadai villamosrendszer tették tönkre, vagy műholdak működését nehezítették meg, és ma már rengeteg mindennapi tevékenységünket műhold közvetíti, vagy műholdnak szerepe van benne, úgyhogy a műholdak védelme az egy fontos dolog, és gondolom a jövő héten Szegő Károly előadásában majd hallanak arról, hogy ma már eljutottunk oda, hogy űridőjárás jelentést adnak ki, hogy föl lehessen készülni ezeknek a napviharoknak a hatására. Most például azzal, hogy elforgatják a műholdak érzékeny részeit. De ugyanezt nem tudják megtenni azok, akik például egy űrállomáson dolgoznak, vagy egy űrhajóba, és ott fönt 50-szer, 100-szor nagyobb a sugárzás, mint az, amit itt mi lent érzünk. Békés időben 50-szer, 100-szor nagyobb, hát még akkor, amikor napvihar tör ki. Most igen, ez a 1980, amikor Farkas Bertalan elindult a űrutazására, és ezt a műszert tessék figyelni. Ez az a pilla, ami itt is itt van, aminek a mérőfejét vitte el a fiatalember, tehát a Farkas Bertalan 22 éve ott fönt a pillével mérte meg, hogy mennyi a sugárzás. Ez az a, itt tetszenek látni ugyanazt a mérőfejet. Ennek az a különlegessége, és azért lett világsiker ez a műszer, mert ez ott, a helyszínen azonnal kiértékelhető. Sokféleképpen lehet mérni a sugárzást, ez egy olyan egyszerű módszer, hogy ott helyben rögtön ki lehetett értékelni, és így lehetett tudni, hogy az űrhajós éppen mennyi sugárzást szenvedett el, és a Farkas Bertalan űrrepülése után ez a műszer nagyon hamar nemzetközi karriert futott be, mert 1984-ben Sally Ride, az első amerikai űrhajós használta, itt tetszenek látni ugyanazt a műszert, aztán szerepelt egy csomó űrállomáson, a Miren is több mint egy évtizedig, és ami még egy különlegesség, hogy 1987-ben használták először arra, hogy egy űrsétán levő űrhajós által elszenvedett dózist mérjenek vele, hiszen itt még több éri, mint bent az űrhajóban, tehát nagyon lényeges, hogy tudjuk, hogy egy űrsétán mit szenvedett el, és ahogy bejön, kiveszi a tollat, és rögtön le lehet mérni. Tehát ez is egy abszolút újdonság volt, és hát most pedig a nemzetközi űrállomáson van jó néhány, és évtizedekig marad is. Úgyhogy ez egy magyar sikertörténet, és ismerjék meg a alkotókat. A kezdetek régebbre nyúlnak vissza, de a Farkas Bertalan által használt példányon. Ezek a kollégáim dolgoztak, és azóta folyamatosan modernizálják elektronikába, új anyagokkal. De hát az elv ugyanaz, és ők az Apáti István, Bodnár László, Csőke Antal, Deme Sándor dolgoznak a folyamatos modernizáláson. Ha lejjebb jövünk a űrhajók magasságából és közeledünk a földfelszínhez, akkor azt vesszük észre, hogy a felszínen jóval kevesebb sugárzást kapunk, mint fönt az űrhajós nagy magasságban, mert útközben a levegő rendvel kölcsönhatnak a sugárzások, és rendkívül kevés ér le belőlük. Körülbelül 1800 méterenként duplázódik meg. Tehát a tengerszinthez képest fölmegyünk egy 2000 méter magas helyre, akkor kétszer annyi van, és ha fölülünk egy mondjuk 10 kilométer magasan szálló repülőre, akkor durván egy ezrelékkel nő meg egy ilyen transzkontinentális út alatt az a terhelés, amit úgy egyébként is kapunk a természetből, tehát tulajdonképpen ezerszer kéne oda-vissza menni mondjuk New York és Budapest között egy év alatt, hogy az egy évi sugárterhelésünket megduplázzuk. Még egy szép sugárzási jelenségre hívnám fel a figyelmet, az a mágneses tér, ami védi a Földet, az olyan, hogy a sarkoknál többet enged be a részecskékből, és azok a levegőnek ott a oxigén-nitrogén atomjait ionizálják, és azok aztán fényt bocsátanak ki, és ebből lesz ez a gyönyörű fényjáték, a sarki fény, tehát ez is a világűrből érkező és a sarkoknál bejövő sugárzásnak köszönhető. Most ha a Föld magjában van mindenféle nehéz és sugárzó elem, akkor várható, hogy ezeknek valahogy a hatása itt a felszínen is megjelenik, tehát nem csak fölülről a napból vagy más naprendszerből ér minket sugárzás, hanem a Föld mélyéből is. És hát ez többféleképpen eljut hozzánk, részben az építőanyagok így az épületekbe bekerül, de az uránbomlási sorában van egy olyan radon nevű elem, ami gázhalmaz állapotú, és ez képes a mélyből fölszivárogni és földülni. Szerencsére rövid a felezési ideje, valamivel több mint 3 nap, de például pincékbe, földszinti lakásokba földülhet, és ez megint a geológiai adottságoktól függően nagyon változó, hogy hol milyen erős, és egy rendkívül egyszerű védekezési mód van ellene, gyakran kell szellőztetni. Semmi más, gyakran kell szellőztetni, emeleti lakásokban is, de ott már nem a radon miatt, csak úgy egyébként. Egyébként a természetes sugárzás világátlaga az azért szór, tehát mi például egy hajszállal többet kapunk, mint a világátlag, mert a világátlagban benne van a rengeteg trópusokon élő ember, aki nagyon kevés időt tölt masszív kőépületekbe, mi ennél jóval többet, ezért több radont lélegzünk be, északabbra, akik még többet vannak, zárt térbe pedig még többet, de ennek kimutatható hatása nincsen. A talajban levő anyagok azok bekerülnek a élelmiszer láncba is, tehát eszünk is sugárzó anyagokat, de ennek a sugárzásnak, ami bennünk földgyűlik, tulajdonképpen semmi veszélye nincs, hiszen említettem, hogy mióta a világ, ez mindig így volt. Egyébként Teller Ede szokta azt a hasonlatot mondani, hogy ő az atom erőművek veszélytelenségét akarja azzal érzékeltetni, hogyha egy férfi két nő közelségében tölt el egy éjszakát, akkor több sugárzást szenved el, mintha az atomerőmű kerítésének támaszkodva töltötte volna ugyanezt az időt. Persze a nemek közömbösek, tehát lényeg az, hogy egy ember, két másik ember társaságában. Az a sugárzás, ami bennünk összegyűlik, annak a döntő többsége kálium. A természetes káliumnak alig egy ezreléke ez a sugárzó izotóp, de ez azért szépen kimutatható, és egy nagyon fontos elem a növények életében is, és a miénkben is, hiszen a szervezetünkben a ingerület továbbításban döntő szerepe van. Úgyhogy szeretném megmutatni, hogy ez a kálium ez tényleg sugároz. Hogyha valakinek kálium hiánya van, akkor az orvos azt írja föl, hogy kálium tablettákat fogyasszon. Most nézzük meg, hogy mit csinálnak ezek a tabletták. Tehát ez a háttérsugárzás. Érzékelhetően több. És hogy most, amit az elején ábrán mutattam, hogy a bétát elnyeli már egy fadarab, itt egy egyszerű konyhai eszköz, ezt most először enélkül, tehát sugároz a kálium, és most leárnyékolom egy deszkával, és lényegesen kevesebb. Tehát a bensőkben ez a kálium az, ami sugároz. Tehát összefoglalhatjuk, hogy honnan kapunk sugárterhelést, a kozmikus sugárzásból, a káliumból, ami a talajból sugároz, és a szervezetünkbe kerül, az urán bomlási sorában megjelenő radonból és más bomlásokból, ez összesen körülbelül 2,4 millisievert, ez egy egység, amiben ezt mérik, tehát ez a 2,4 az a természetes háttérsugárzás, amiben élünk, és ezzel nem tudunk változtatni. Na most ehhez más terhelések járulnak hozzá, például olyanok, hogy az 50-es, 60-as években rengeteg atomfegyver kísérletet végeztek a nagyhatalmak, emiatt sok sugárzó anyag került a levegőbe, ezek egy része ma is velünk van és elszenvedjük, és egy másik közelmúltbeli esemény, amire sokan emlékezhetnek, a csernobili reaktorkatasztrófa, ahol szintén sok sugárzó anyag került a levegőbe, egyébként egy huszada annak, amit az atomfegyver kísérletek vittek a légkörbe. Ami a megnyugtató, és erről az előadás internetes változatában részletesen olvashatnak, hogy a csernobili katasztrófa bármilyen nagy volt, és az atomipar máig legnagyobb, és reméljük soha nem ismétlődő balesete, a hatásai Magyarországon egyáltalán nem voltak komolyak. Szerencsénk is volt, olyan volt a meteorológia, hogy ide keveset hozott a szél, de az orvosi statisztikákban, a rák statisztikákban semmiféle növekedés nem mutatható ki Csernobilnak tulajdoníthatóan, és nagyon pontosan kimérték és kiszámolták, hogy mi az a plusz terhelés, amit a csernobili baleset miatt kellett elszenvednünk, és ez összesen 2-3 hónapnyi természetes háttérnek felel meg. Tehát egy 80 éves életet föltételezve, a 80 év alatt így is úgy is megkapjuk a 80 évnyi természetes sugárzást, és ehhez adott hozzá 2 vagy 3 hónapot Csernobil. A Ez a természet és részben a mi munkánk, és ez egy nagyon fontos pillanat, hogy 1934-ben a Joliot-Curie házaspár, az Iréna a Madame Curie lánya, és a férje fölfedezték azt, hogy hogyan lehet mesterségesen rádióaktívvá tenni elemeket. Az ő alapkísérletükben egy hélium, tehát egy alfa részecskével sugároztak be alumíniumot, és egy rádióaktív foszfort kaptak, ami egy béta bomlással alakult át szilíciummá, és ezek után, tehát egy stabil elemből indulva, besugárzással rádióaktív bomló elemet hoztak létre. Ezt nagyon sokféleképpen lehet csinálni, protonnal, neutronnal, gammasugárzással, sok mindennel lehet átalakulásra késztetni az atomot, és egy nagy előrelépés volt az, amikor Enrico Fermi fölfedezte, hogy az átalakítást legkönnyebb lassú neutronokkal csinálni, azokat veszi be legkönnyebben az atommag, és így lehet legkönnyebben átalakítani, és ez a felismerés vezetett el a maghasadás felfedezéséhez, és az atomenergetikához, de erről lesz majd egy külön előadás, úgyhogy erről én nem szólnék. A mesterséges rádióaktivitás felfedezése még egy óriási előrelépést tett lehetővé, hogy szinte nyomozni tudunk a különböző anyagok után, ugyanis megszületett az aktivációs analízisnek a módszere. Az aktivációs analízisnél az történik, hogy megmérjük a sugárzásokat, és minden sugárzás jellemző az őt kibocsátó atomra, tehát ha megmérjük, hogy egy ilyen energiájú sugárzás, akkor egy katalógusból ki tudjuk nézni, hogy az arany volt, vagy gallium, vagy magnézium, vagy nikkel, és így bármilyen anyagnak az összetételét szépen föl tudjuk deríteni. Ez a nyomozás egyébként hát egyszerűbb módon is folyhat. A magyar Hevesi György fedezte föl azt a technikát, hogy nyomjelzőként használjuk a rádióaktív izotópokat. Tehát valamilyen anyagot, picit, ehhez keverünk egy pici sugárzó izotópot ugyanabból az anyagból, és utána ez a szervezetünkbe oda megy, ahova az anyag megy egyébként is, csontba, májba, vérbe, akárhova, és utána ezt le lehet pontosan mérni, mindjárt látni fogjuk. Tehát itt fekszik a páciens, akiből kijövő sugárzást mérnek, ez a mérőfejét megy el fölötte, és akkor pontosan lehet látni, hogy melyik szervébe milyen izotóp van, és hát Hevesi ezt mindenféle növényi, állati vizsgálatokra használta, és aztán embert is tanulmányozott ilyen módon. Ez ma is egy nagyon bevett módszer, csak egyetlen számot mondok, a technécium izotóppal körülbelül 100 000 orvosi vizsgálatot végeznek naponta a világon, amikor azt keresik, hogy van-e daganat például a illető testébe, vagy nincs. És hogyha az eredmény jön ki, hogy találnak egy daganatot, akkor a terápiának is az egyik legfontosabb eszköze az, hogy sugárzó anyagokat vetnek be. A gamma sugárzással például, vagy elektronbesugárzással el lehet pusztítani a szöveteket, mert azok a szövetekben, a sejtekben levő molekulákat bontják föl, azokat zavarják meg, és ha például az örökítő anyagban, a DNS-ben idéznek elő olyan változást, hogy a sejt nem tud utána osztódni, akkor megvan oldva a feladat, elpusztítottuk a rákos sejtet. Na most az igazi feladat annak a megtervezése, hogy a daganatos sejt elpusztuljon, de a környezete és a felszín és a daganat közti rész ne sérüljön. Most gamma-sugarakkal, elektronokkal ezt rendkívül nehéz megoldani, de a modern fizika kínál olyan módszert, nehéz részecskékkel, protonnal, akár szénatommal való besugárzást, ami nagyon jól tervezhető, és ez ott áll meg, ahol a tervei, ahol akarjuk, az energia változtatásával ezt lehet szabályozni. Tehát ez sokkal hatékonyabb daganatpusztítási módszer, hogyha nehéz magokat használunk. Ez természetesen nem fog soha úgy elterjedni, mint a gammasugaras és egyéb megoldások, mert ehhez nagy fizikai laboratóriumok, berendezések kellenek, tehát így egymás mellé települnek az orvosi és fizikai dolgok. Na most a élőlények nagyon különböző mértékben viselik el a sugárzásokat, itt minden osztás egy 10-es növekedést jelent. Látszik, hogy mi emlősök vagyunk a leggyengébbek, akik legkevésbé viseljük el a sugárzásokat, és a baktériumok és a vírusok vannak a skála másik végén, és érdemes még fölfigyelni a rovarokra, akik szintén óriási adagot igényelnek. És a rovarok ellen nagyon sokféle módon és érdekesen használják föl a sugárzásokat, de előbb talán nézzük az élelmiszerbes sugárzást. Ennek többféle célja van. Egyik például az, hogy a baromfinál, a szalmonella és kóli bacillusokat pusztítsák el, vagy más kártevőket a tengergyümölcsein, a halakon, gyümölcsökön. Nagyon fontos a fűszerek csirátlanítása, hiszen azok nagyon kis mennyiségben, de nagyon sok helyre elkerülnek, tehát ha abban van valami fertőző. Tehát így az élelmiszereket lehet csirátlanítani, és ugyanilyen módszerrel, besugárzással lehet az orvosi eszközöket is sterilizálni. Említettem a rovarokat. Egy nagyon érdekes módszer, ami nagyon sikeres és bevált, hogy úgy pusztítanak ki kártevő rovarokat, hogy a hímeket szaporítják és sterilizálják, és olyan őrült számban bocsátják ki, hogy a helybeli nőstények nem találnak működőképes hímet, csak ezekkel a sterilizáltakkal találkoznak, és így nagyon hamar kihalnak. És ezek nagyon komoly kártevők ellen vetik be ezeket a fegyvereket. 1988-ban itt a fekete területen Líbiában föltűnt egy olyan húslégy, ami a petéit állatokba rakja, és azok ettől elpusztulnak. És a terület, jól mutatja ez a rajz, hogy ha nem avatkoznak be, akkor rövid idő alatt a sötét színű, és néhány év alatt a világosabb területen elterjedt volna ez a húslégy, és a szarvasmarha állományban óriási károk lettek volna. És nagy nemzetközi összefogással egy év alatt sikerült a itt megjelent kártevőt kipusztítani úgy, hogy hetente 40 millió legyet, sterilizált húslegyet engedtek szabadon. Ez egy óriási szervezési munka, de egy olyan alkalmazása volt a sugárzásoknak, ami fantasztikus haszonnal jár, és más módon nem lett volna megoldható. A következőkben most már egymással össze nem függő és nagyon, nagyon röviden fölvillantott mozaikokat mutatok csak. Mi jut eszikbe egy ilyen kép láttán? Nyilván az, hogy tenni kell valamit, ez így nem maradhat. Tehát, hogy az, hogy kén-dioxid és nitrogén-oxidok lépnek ki, és abból savas eső lesz, és erdőpusztulás, tehát valamit kell tenni a füsttel. Vannak megoldások, hogy ezeket hogy vonják ki, és egy nagyon érdekes megoldás, hogy besugározzák a füstöt, mielőtt kijön, és akkor teljesen átalakulnak, ugyanaz a mechanizmus, hogy fölbomlanak a molekulák, és egy megfelelő adalék anyagot adunk hozzá, akkor még műtrágya is jön. Tehát a nukleáris megoldás ebbe is besegít. A következőt kérném. A múlt heti előadásban Láng akadémikus beszélt arról, hogy a egyre növekvő széndioxid kibocsátás üvegházhatást kelt, és ma már van egy nemzetközi egyezmény ennek a széndioxid kibocsátásnak a visszaszorítására. Nos, a legegyszerűbb és legjobb megoldás a széndioxid kibocsátás csökkentésére az, ha atomerőművet építünk. A következő táblázatban lehet látni, hogy a különböző energiatermelési módok mennyi széndioxid kibocsátással járnak. Ez a teljes ciklusra vonatkozik, tehát a bányászat, erőműépítés és működtetés. A víznél például a gátak cementje, meg ilyen is benne van. Tehát látszik az, hogy az atomerőmű a széndioxid kibocsátásban szinte verhetetlen. Az atomerőművekről is lesz ebben a sorozatban önálló előadás, úgyhogy itt csak egyetlen apró részletet említenék még, hogy gyakran hallani, hogy és igaz, hogy az urán iparnak, az atomiparnak a leggyengébb lánceme az, hogy mit csináljunk a hulladékokkal, a hosszú felezési idejű hulladékokkal, hiszen itt 10 000 évekre kéne biztonságos megoldást találni. Nos, nagyon sikeres laboratóriumi kísérletek azt ígérik, hogyha létrejöttek az erőműben a hosszú felezési izotópok, azokat újra besugározzuk, akkor rövid felezési idejűt kapunk. Tehát akkor nem 10 000 évekre kell megoldást találni, hanem 50 vagy 100 évre, és az pedig már nem jelent gondot. Tehát a sugárzások oldják meg tulajdonképpen a sugárzás keltette problémát. Lehet olyan fantasztikus dolgokat csinálni, hogy ilyen kis hordozható eszközzel átvilágítani egy repülőgép hajtóművet, és repedéseket, belső hibákat keresni benne, kábítószert vagy robbanóanyagot felderíteni. Itt csak azt kell észrevenni, hogy a szénoxigén, a szénhidrogén vagy a szénnitrogén arány a különböző anyagoknál rendkívül eltérő. Tehát ha ezt az arányt megmérem, akkor biztos, hogy a trinitrotoluolt nem keverem össze a morfiummal, de bármelyiket föl tudom deríteni. Következőt kérném. Föl lehet térképezni a szennyezéseket, tehát a környezetvédelmemnek nagy segítséget lehet adni azzal, hogy pontosan fölmérjük a különböző elemek eloszlását. Itt a sugárzó cézium eloszlása látható Japán közelében, de tudunk mérni nem sugárzó izotópokról is eloszlást tudunk fölvenni, például a kadmium nem sugárzó, de mi besugározzuk, és akkor tudjuk, hogy mennyi kadmium van, és akkor pontosan föl lehet deríteni, hogy Hollandiában hol mennyi a kadmium. Sajnálom, hogy nincs időm erről hosszan beszélni, ez egy nagyon érdekes krimi. Bármilyen hihetetlen, ez a kép hamis. A hamisító zseniálisan eltalálta és eltanulta Vermeernek a stílusjegyeit, és a háború után börtönbe került az illető, mert a képet Göringnek a gyűjteményében találták meg, és a nácikkal való együttműködésért állították bíróság elé, mire ő azt mondta, hogy semmi gond, mert jól átvertem őket, én festettem a képet, és hónapokig tartó viták voltak, a szakértők nem hitték el, végül a börtönben is festett egy Vermeer képet, és de erről a képről évtizedekkel később hitték csak el, hogy tényleg hamisítvány, amikor az ólom különböző sugárzó ólomizotópok arányát pontosan lemérték, hogy ez hogyan történt, ezt is az internetes változatban olvashatják. Tehát általában műkincs hamisítás leleplezésére és valaminek a belsejében levő rejtett dolognak a felderítésére is remekül alkalmazhatók ezek a módszerek. És a régészekről még talán érdemes megemlíteni, hogy van az úgynevezett szén-14 módszer. A levegőben állandóan a világűrből érkező sugárzás hatására állandóan keletkezik sugárzó izotópia a szénnek, és ez bekerül a szervezetünkbe. És mindaddig a növény, állat, ember él, ez folyamatosan bomlik bennünk, bekerül, ahogy vége az életnek, nem kerül be több, mert nem lélegzünk, és elkezd bomlani a sugárzó izotóp, és ennek a mennyiségéből pontosan vissza lehet számolni, hogy milyen idős. Egy egészen más alkalmazás, ahol nincs más lehetőségünk, mint sugárzó anyagok felhasználása, az űrkutatásban bizonyos űreszközöknek az energiaellátása. Hogyha a távoli nagybolygókhoz akarunk eszközöket küldeni, mint például a Cassini űrszondát, amiről majd jövő héten fognak hallani Szegő Károly előadásában, akkor nem tudunk mást kép energiát biztosítani, csak rádióaktív izotópokkal, mert a távoli nagybolygóknál már olyan gyenge a napsugárzás, hogy napelemekkel nem tudunk eleget. Két megoldás van, az egyik vagy egy sugárzó izotóp szép lassú bomlásából nyerünk hőenergiát, és abból csinálunk villamos energiát, vagy bármilyen hihetetlen atomreaktort teszünk föl a műholdra, és az szolgáltatja az energiát. Egyébként a űrkutatás rendkívül takarékos olyan értelemben, hogy például ezen az óriás szerkezeten azt hiszem ilyen 6-700 watt teljesítménnyel lehet az egész műszeregyüttest működtetni. A Holdon a Apollo eszközök ilyen 20-30 wattot fogyasztottak, most tessék összehasonlítani az, hogy egyetlen villanykörténk általában 60 wattot fogyaszt. Tehát ezeken a távoli vidékeken egyszerűen nincs más megoldás, és hogyha az űrkutatásnál tartunk, akkor most jött el az a pillanat, hogy mérjünk az űrkutatás eszközével, és megkérem a segítségemet, hogy jöjjön ki. Én ezt közbe bekapcsolom, kiírta, hogy várjak, mert hogy melegszik a készülék, köszönöm. Kiírta, hogy kész, behelyezem a eszközt. Most kiírta, hogy mérés, most amíg a mérés zajlik, addig ennek a mérőfejnek az azonosítóját írta ki, és ha emlékeznek a korábbi képekre, a Szeli Ráira vagy a Farkas Bertalanra, akkor a szerkezet nagyjából ugyanúgy nézett ki, hogy egy ekkora doboz és ugyanilyen kulcs. A belseje természetesen sokat változott, ahogy az elektronika lehetővé tette. Tehát azt mutatja, hogy 5,38 egységnyi milligréj sugárzást mértünk itt a környezetbe, ez megfelel a normál háttérsugárzásnak, és azt tessék megfigyelni, hogy mennyire egyszerű az egész, hogy csak belehelyeztem, elfordítottam. Tehát gondolnak arra, hogy a űrhajósoknak rengeteg dolga van, tehát minél egyszerűbb megoldást kerestek. Tehát megismertük azt, hogy van egy háttérsugárzás, és arról annyit érdemes még tudni, hogy nagyon nem egyenletes a eloszlása a Földön. Nem csak azért, amit már mondtam, hogy mennyit vagyunk a házba, és ettől függően mennyi radont lélegzünk be. Egyszerűen a terület geológiájától, az ottani ásványkincstől függően nagyon különböző értékek adódnak. Az átlagosnak az ötszöröse, ötvenszerese is előfordul, például Brazíliában vagy Indiában, és az ott élők pont ugyanannyira egészségesek vagy betegek, mint mi, tehát semmiféle különbséget nem lehet kimutatni, ami azt igazolja, hogy a természetes háttérsugárzás akár többszörösét is el lehet viselni. De természetesen tartunk minden plusztól, amit az emberi tevékenység ad hozzá ehhez a háttérhez. Nagyon keveset tudunk arról, hogy a kicsi dózisoknak, a kis adagokban elszenvedett sugárzásoknak mi a hatása. Van egy modern, néhány éves elképzelés, ami szerint kifejezetten jótékony hatásuk van, mert az immunrendszerünket fölébresztik, stimulálják, tehát a kis dózisoknak lehet, hogy kifejezetten jótékony hatása is van. Na most nézzük azt, hogy amit kaptunk, az honnan van, és mi ami ebből az emberi tevékenység része. Tehát ez jön a földkérekből, a piros, ez zömmel a radon, ez az, ami a talajból, ez a kozmikus belső, amit belélegzünk, például szén-14-et, ez a kozmikus külső, ami ér minket, és itt ehhez képest, tehát ez mind természetes, ez mind tőlünk függetlenül és általunk befolyásolhatatlanul létezik. Itt van az a plusz, amit az emberi tevékenység ad hozzá. Ez az, amit jó lett volna elkerülni, de összességében kicsi a hatása. Ez az, amit önként vállalunk az egészségünk érdekében, és azt kell mondani, ismerve azt, hogy a természetesnek a sokszorosa sem árt, hogy ezt érdemes tudatosan vállalni, és ilyen nagyon pici a nukleáris iparnak a szinte kimutathatatlanul kicsi, hát 100%-a nukleáris ipar járuléka, és talán az előbbi néhány példából is látták, hogy azért rengeteg érdekes és hasznos alkalmazása van, sőt azt kell mondjam, hogy jótékony hatása, tehát érdemes ezt a pici is vállalni az orvosi mellett, tehát legyen a nukleáris ipar része az életünknek. És hasonlítsuk össze a nukleáris kockázatokat egyéb kockázatokkal. Amerikai kutatók csinálták ezt a nagy statisztikai minta alapján az elemzést. A lista valami 50 tétel van, én az elejéből, végéből válogattam, a nőtlenség 3500 nappal, tehát az majdnem 10 évvel rövidíti meg a életet, a dohányzás, a hajadonnak lenni az kevésbé veszélyes. Tessék észrevenni, hogy a súlyfelesleg mennyit rövidít, ehhez képest a rák mennyivel kevesebb. Itt különböző balesetek vannak, ez a természetes sugárzások hatása. Az nincs itt, azt hiszem 6 nap a rendszeres kávéfogyasztás. Most a 80 év mellé tessék elképzelni ezeket, hogy ennyivel rövidebb. És a legvégén van a listának a reaktor balesetek. Itt 2 szám szerepel. Az egyik egy amerikai atomenergia ellenes mozgalomnak a számítása, miszerint 2 nap, de egy atomenergiához jobban értő szakértő csoport számítása szerint csak néhány óra, de legyen 2 nap akkor is, tehát az a 80 mellett igazán nem számottevő. Tehát én azt javaslom önöknek, hogy barátkozzanak meg a radioaktív sugárzások sokféle felhasználásával, ne tartsanak tőle, és talán egyszer annyira megbarátkoznak az atomokkal, hogy önök is úgy fogják látni a világot, ahogy például Juhász Ferenc költőnk látta, aki egy mezei pacsirtáról azt írta, hogy te énekész, ő dübörgő, dörgő, kicsi atomtársulás, tehát a pacsirtába is meglátta, hogy atomokból épül föl. Szóval, kedves rádióaktív hölgyeim és uraim, remélem, hogy most már tényleg kétszeresen rádióaktívak, hogy továbbra is kitartóan sugároznak, és talán sikerült egy kicsit megkedveltetni önökkel a rádióaktivitást, és szakértőivé is váltak. Köszönöm a figyelmüket!